Ez itt az Adásidő, a ma hét média család podcast műsora Langsádlő Mátyással. Németország történetében a CDU-CSU pártszövetség eddig mindössze kétszer indított bajor kancellárjelöltet a választásokon. A közös jelölt azonban mindkétszer elbukott. Az unió pártok, amely hosszú évtizedek óta a legnépszerűbb pártszövetség Németországban, ezúttal sem vállalkoztak arra, hogy bajor miniszterelnök jelöltet indítsanak az őszi választásokon. A népszerűségi listákat vezető Bajor Markus Söder helyett Armin Laschet, a CDU elnöke lesz a jelöltjük. Miért volt meglepetés, és miért élezte ki a konfliktusokat a CDU-CSU-n belül ez a döntés? Hogyan lehetett a sótlan Armin Laschetből miniszterelnök jelölt, és valószínűleg hogyan nem lesz belőle kancellár? Mi áll a CDU veszőfutásának hátterében, mik voltak Angela Merkel politikájának legnagyobb hibái, és miért nem folytatható tovább a merkelizmus? Telefonos interjú Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, AKK jófejségéről, a Merkel korszak végéről, politikai hatalmi harcokról, a német társadalom elszegényedéséről, a zöldek előretöréséről, no meg arról, milyen kormánya lesz ősszel Németországnak. A kereszténydemokrata CDU-CSU pártszövetség másfél hete megegyezett, ki legyen a távozó Angela Merkel után a közös kancellár jelöltjük. A döntés egyrészt meglepő volt, másrészt nagyon úgy néz ki, hogy nem békét hozott a pártban, vagy hát a pártszövetségen belül, hanem ismét felszította az indulatokat. A telefonvonal túlsó végén tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, akitől elsőként már is azt kérdezném, hogy mennyire lepte meg önt az, hogy Markus Söder ellenében Armin Laschetet választották meg ugye kancellárjelöltnek. A kérdés talán azért is érdekes, mert ugye végig arról lehetett hallani, hogy Söder a népszerűbb, nem csak ugye a CSU-n belül mindenképpen, de a CDU-n belül is talán, vagy akár Németország szerte is ő a népszerűbb Laschettel szemben, ennek ellenére ugye a választás máshogy sült el.
Én köszönöm szépen, hogy fölhívnak, és elmutatom a véleményem. Kettő. Ez egy hihetetlen érdekes kérdés, mert a német történelemben, tehát 1949 az NSZ-t történelmében kétszer indítottak CSU-s jelöltet a CDU-CSU nevében. Egyszer 1980-ban a Franz Josef Strauss. Ő 88-ban hal meg, egy rendkívül karizmatikus, ellentmondásos politikus volt. Én az halálakor Münchenben voltam. És vesztett. És 1992-ben az egyik legtehetségesebb akkori CSU vezért Stoiber és vesztett. Tehát van egy olyan nézet Németországban, hogy egy bajor, aki katolikus, egy nem katolikus keresztény országban lép és hátrányborító. Ez az első pont. A második az, hogy véget ér most a Merkel korszak. Ez 16 év volt, rengeteg pro és kontra gondolattal, tettel, esetleg erről egyszer érdemes beszélni. Lény az, hogy Merkel nagyon jó válságkezelő volt 2015-ig, de a migráns kérdésben katasztrofálisan mellé nyúlt. Én tudom, hogy ez nem a reklám helye, de a Divelt főszerkesztő helyettese két évet Merkel mellett dolgozott, és megírt egy csodálatos könyvet, az a cím, hogy Die Getriebene, Alexander Robinnak hívják. Ha valaki jól tud németül, olvassa el ezt a könyvet, benne van Merkel képletesen szenvedése. És Merkel bejelentette, hogy visszavonul. Igen, de Merkel korszakában néhányan már szíre léptek, hogy meg akarják Merkel kutatni. Érdekes, hogy a közvéleményről keveset tud. Az egyik az Ursula von der Leyen, aki pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy kellő vállalja a kancellárságot. Másnapra elővették a doktori disszertációját, és kiderült, hogy 50 mutat úgy másolt, hogy nem is hivatkozott arra, akitől kiszedte. Óriási volt a botrány. Nekem fura volt, hogy a illetékes német egyetem azt mondta, hogy tényleg másolt 50 oldalt, semmi baj, tartsa meg a doktori címet, csak legközelebb tegye ki az idézőjelet. Hát én kettőt nyertem, mondtam, ezt a játékot nem úgy hívják, hogy tudomány, ezt a játékot úgy hívják, hogy politika. A másik pedig, és erre nagyon kevesen emlékeznek, egy fiatal bajor politikus volt, von Gutenberg báró, aki 10 évvel ezelőtt bejelentette, hogy ha kell kancellár lesz. Ő előtte volt védelmi miniszter, rendkívül tehetséges volt. Másnap elővették a doktoriát, kiderült, hogy máshol törökre visszavonult a politikától. Az Ursula von der Leyen ettől kezdve leste, hogy mire gondol Merkel, és ő előbb kimondta, mint Merkel. A jelenlegi helyzetben Merkelnek kellett keresnie egy pártelnököt. És 2 évvel ezelőtt a pártelnökségért jó páran indultak, képletesen a döntőbe tette jutottak be. Merz és az AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Én mindent elolvastam, mint az AKK valaha életébe írt. Rendkívül szimpatikus, sikeres szárvidéki miniszterelnök, megtanult franciául és angolul felnőtt fejjel, nagyon jó válaszokat adott. Ez egy nagy darab hölgy, és megkérdezték, hogy érte valaha életébe szexuális támadás, és erről mondta, hogy nem, túl trabális vagyok. Tehát jó fej volt. És itt megint bejön egy fura dolog. A 80-as években, és erre hallgatók döntő részén nyilván nem emlékszik, volt egy Hans-Jürgen Wisniewski, fejlesztési miniszter, szociáldemokrata, aki azt mondta, hogy Németország tele van rendkívül tehetséges államtitkárokkal, de az a plusz, ami egy minisztert az államtitkártól megfelelőztet, az hiányzik. Na most AKK csodálatos tartományi miniszterelnök volt, de nem volt jó CDU vezér. A döntőbe a Merkel került szembe, aki sikerileg gyűlöli Merkel, hát ő írta ki 10 évvel ezelőtt, és elővették a Merz módját, és 2 dolgot mondtak, ami számomra fölfoghatatlan. Hogy akar valaki CDU elnök majd kancellár lenni, aki 1 millió euró fölött keres? Na most, ha ezt egy háborús térségben mondják, rendben van. Tehát Németországban a II. Világháború után 70-valahány évvel ez nem ér. Fantasztikusan tehetséges volt a Merz. A másik az volt, hogy 10-valahány céget vezet, mit képzel, igen, de 10-valahány céget jól vezette. És megbuktatták. Volt még egy dolog, ami a bukásba belejátszott, Merznek volt egy mondata. Soha nem felejtem el, azt mondta, hogy számomra első Németország, 2. a párt és 3. az ember. Ha ezt lemerem fordítani magyarra, ez azt jelenti, hogy én a hülye pártvezetés kirkom. A pártvezetés ellene szavazott, éppen hogy veszett, de bejött AKK. Merkel ürelgette, boldog volt, hát az ő jelöltje jött be, és fél év múlva kiderült, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer nem tudja a CDU-t vezetni. És most, amit ön mond, újabb elnökválasztás volt. AKK lemondott. A döntőbe 3-a jutottak be, a 3-ból 2 jutottak be a nagy döntőbe, ez volt Merz és Laschet. Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke. Hihetetlen aranyos, jó pofa, mindig mond valami jó dolgot, de nem koncepciózus. Tehát a kérdés az, hogy egy ilyen ember alkalmas-e arra, hogy Németország kancellárja legyen. És az első fordulóba megverte őt Merz, de a döntőbe a CDU jelenlévő képviselő, és meg kell mondani, nem a tagság szavazott, mert a tagságnál Merz sokkal népszerűbb, ott újra bejött Laschet. És ekkor jött az, amit ön mond, hogy válaszunk kancellár jelölt ez a CDU-CSU-ból. A Züder egy major tartományi miniszterelnök, rendkívül karizmatikus. Ő fücsülve mindenre bejelentett, hogy rendel nagy tételbe 2,5 millió orosz Sputnik vakcinát. Ő az, aki rengeteg olyan bejelentést tett, ami a lakosságnak szimpatikus. De ő az, aki katasztrofális eredményt ért el a tartományba. Ettől még kormányon tudott maradni egy kis párt, amit félelem választok segítségével. De Magyarországban az abszolút többség elment. És előjött a következő helyzet. A CSU egyértelműen kiállt Söder mögött. A CDU-ból több tartomány beállt Söder mögé, főleg a volt NDK-s tartományok. És erre a Laschet megcsinált egy trükköt, viszont a jogkiát, van itt egy grémium, ez a grémium válaszol. És a grémium leegyszerűsítve 2/3-1/3 arányban Laschetet húzta be. Országos szinten a Söder népszerűsége 2,5-3-szor akkora, mint a Lasheté, de nyilvánvaló volt az, hogy a CDU elnöksége nem fog egy CSU politikus megnyálni. Na most ettől kezdve jönnek a német problémák. Egy, most volt a választás a zöldeknél, ahol a zöldeknél 2 perc alatt elintézték, hogy a pártnak 2 elnöke van, egy férfi és egy nő. A nő az országban 22, a férfi 20%-on áll, tehát megválasztjuk a hölgyet, Anna-Lena Barbeket, egy 41 éves jogász, aki a zöldeknél kezdett fiatalkor, korábban 2 gyereke van, férje van, ezeket a sajtó elől elzárja, rendkívül népszerű élsportoló volt, stb.
Ráadásul, ha lehet hinni a közvélemény kutatásoknak, akkor ő most jelenleg a legnépszerűbb kancellár jelölt, ugye? Ha...
Persze. persze, hogy azt hiszem, Laschet 4 ponton van. És a harmadik kancellár jelölt a szociáldemokrata Scholz, aki egy jó pénzügyi szakember, korábban a múlt főpolgármestere volt, most alkancellár pénzügyminiszter, de nem karizmatikus. Két nappal ezelőtt, megint azt mondom, aki tud jó németül, a CDFM 20 perces műsor volt este, Was nun Herr Scholz címmel, tehát mi a helyzet, Scholz úr, bűvályos volt, de nem karizmatikus. Tehát a számomra fő probléma az, hogy ebből a háromból ma tényleg, ahogy ön mondja, a legnépszerűbb a zöld jelölt. És ebben a percben jön a stratégiai kérdés. Milyen kormány jön létre? A CDU-CSU-nak természetes szövetségese egy van a liberális párt, milliós ebből vérzik, most 10-12% közt van, az élén a Lindner van. Tehát a CDU-CSU áll 26-27%-on. Erre ráteszek 10-12-t, az 37-38. Ez messze van az abszolút többségtől. Kell valaki? A szócdemek nem jöhetnek szóba, mert elvéreztek a nagy koalícióval. Ki jön szóba? A zöldek. Csak hogy a zöldek azt mondják, hogy ők akkor fognak össze a CDU-CSU-val, ha nincs más választás. Jelenleg két más választás van. Az egyik, hogy a zöldek összefognak, úgy hívjuk németül, hogy ampelkoalíció, tehát lámpakoalíció, piros-sárga-zöld. Tehát szociáldemokraták, liberálisok, zöldek, és többségben vannak. A másik, hogy baloldali koalíció, tehát zöldek, szociáldemokraták, és a Linke, a kommunista utódpárt, itt kell 1-2% ahhoz, hogy szeptemberben többségbe kerüljenek, tehát szeptember messze van. Tehát egy hihetetlen érdekes választási harc lesz.
Beszéljünk egy kicsit még akkor a CDU-CSU-ról, ugye, ahogy itt a felvezetőben említettem, ugye ez a kancellárjelölt választás meglehetősen összekuszálta a pártszövetségen belül a viszonyokat. Nagyon úgy néz ki, hogy azért a választás után sem nyugodtak meg a kedélyek. Mit léphet most Söder, hogy ebben a versenyben alul maradt? Ön mire számít? Ugye azt említettük, hogy ő a karizmatikusabb, népszerűbb jelölt, legalábbis ugye Laschettel szemben. Politikailag ez egy bukás a számára?
Ez egy rendkívül érdekes kérdés. Kezdjük az elén. Egy, Söder soha nem mondta, hogy fölmegy Berlinbe. Kettő, lebegtette a válaszát. Három, a CSU kőkeményen mögötte van, és a CDU többsége is. Na most ettől kezdve Söder két dolgot tehet. Az egyik az, hogy amit most tehet, nyíltan bejelentő, hogy a Laschetet támogatja, nem is tehet mást. A nagy kérdés az, hogy a valóságban támogatja, igen vagy nem. Én úgy gondolom, hogy Söder elég értelmes ahhoz, hogy úgy csináljon, mintha támogatná, de nem fogja támogatni a valóságban, és Laschet veresége után igény tart arra, hogy ő legyen egy olyan pozícióba, hogy a legközelebbi választásokon már indulhasson. Söder sokkal fiatalabb, mint Laschet, tehát idézőjelben neki még van ideje.
Na most az is érdekes, hogy ugye a Laschet eddig legalábbis minden jel arra mutatott, hogy Angela Merkelnek ő egy nagyon közeli politikai szövetségese, és az utóbbi időkben, napokban pedig arról beszélt, hogy tehát a politikai programját valahogy úgy fogalmazta meg, hogy a merkelizmus útjáról le kell térni. Ezt a pálfordulást ön hogyan minősíti, vagy hogyan értékeli?
Úgy, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat. A Laschet 1961-es. Túl sok ideje nincs. Ő végig Merkel árnyékában volt, és abban persze, hogy pártelnök lett, szembe került Merkellel. Nem véletlen az, hogy Merkel most, és hát én egész nap a német hírű csatornákat nézem, Merkel most kiemelt három tartományt, ahol nem hajlandók végrehajtani a Covid-járványjal kapcsolatos kormányzati döntéseket. Ebből az egyik Észak-Rajna-Vesztfália volt, tehát az a tartomány, ahol Laschet a tartományi miniszterelnök. Laschet megpróbálja a saját arcát adni. A probléma az, hogyha kiszámolom 61-es, az azt jelenti, hogy 60 éves. 60 éves korban önállósodni egy rendkívül nehéz dolog. Elvileg minden lehetséges, de a valóságban az egész német társadalom Laschetet úgy fogadta el, hogy aranyos, jópofa, Merkel párti. Most az aranyos és jópofa megmaradt, a Merkel pártiból próbál önállósodni a több-kevesebbből a kevesebb sikerrel.
Ugye sokan, köztük Vera Lengsfeld, ugye ő, aki a CDU-nak egy korábbi szövetségi parlamenti képviselője volt, úgy látja, hogy ugye most Németország a merkeli időszak után egy tatarozásra szoruló területté vált, és hát sokan azt mondják, hogy tényleg a CDU-nak is az egyetlen kiútja, esélye az lehet, ha szakít a merkelizmussal, tehát a Merkel politikájával. Ezt érezhette meg a Laschet is, illetve a Laschetet támogató pártagság, és talán ezt a különbséget lehet a két kancellárjelölt között felállítani, hogy sokan azt gondolták, hogy Söder inkább vinné tovább a merkeli politikát, míg Laschet próbálna ezzel szakítani, vagy ez egy túl leegyszerűsítő magyarázata a két vitának, vagy hát az erőviszonyoknak.
Hallgattam a kérdését, úgy elég sok minden eszembe jutott. Kezdjük az elején. Németország első kancellárja 49-ben Konrad Adenauer egy szavazattal győz a sajátjával, és megteremti Németország nyugati integrációját. Én erről rengeteget írtam, előadásokat tartottam, hihetetlen érdekes az Adenauer-i korszak. És megbukik 63-ban, mert nem tud kijönni Kennedyvel, és hihetetlen dolgokat csinál Strauss, de a védelmi miniszter elfogadja a Spiegel főszerkesztőjét, hogy kommunista ügynök, és ebbe belebukik. Tehát aki utána jön, az Erhard a gazdasági csodaadja, és kancellárként megbukik, mert képtelen az amerikai és francia vonalat kezelni. Utána jön egy olyan kancellár, akiről a szakértők is alig hallottak, Kurt Georg Kiesinger, 66-tól 69-ig. És utána jön a szociáldemokrácia korszaka. Először Willy Brandt, aki megbukik azon, hogy a személytitkára az NDK hírszerzés tisztje. Nekem ez szörnyű nehéz volt, mert én a Willy Brandtból írtam a doktori disszertációmat. És a védésem előtt egy héttel bukott meg a Brandt. Végig azt mondtam, a fene egye meg várhatott volna még két hetet, mint egy. Utána jött Németország egyik legzseniálisabb kancellárja, Helmut Schmidt, akire mindenki azt mondta, hogy kár, hogy szociáldemokrata, egy kiváló konzervatív kancellár lenne, és lehet folytatni. A Söderrel szemben a Merkel pár héttel ezelőtti kőkemény volt. Nem figyelt oda a világ, hogy Merkel lement Münchenbe Söderhez, és tartott egy beszédet, hogy Söder nagyon jó tartományi miniszterelnök, mondom magyarul, nem kancellár. Söder ezeket soha nem fogja elfelejteni, ő egy másik generáció. Nem válaszolt, de félretette. És ahogy Laschet elkezdett Merkel ellen fölépni, Merkel elkezdte támogatni Södert. De már későn, akkor már eldőlt, hogy ki lesz a kancellár jelölt, és ez a kancellár jelölt Armin Laschet lett.
Na most azt egy picit próbáljuk megfejteni, hogy a CDU-nak mi a veszőfutásának a háttérében milyen okok állnak?
Rendkívül sok. Hát én néhányat hadd soroljak fel. Én mindig kül- és biztonságpolitikával foglalkoztam egy. Hihetetlen jó volt Merkel személyes viszonya Obamával. Barátnője volt a külügyminiszter Hillary Clinton. De hát lehallgatták őt. Megígérte az Obama, hogy többet nem hallgatjuk le a Merkelt, és ugyanúgy lehallgatták. Én erről is elég sok előadást tartottam. Merkel ezt nem tudta földolgozni. Hihetetlen sok mindent mondott. Azt mondta, hogy nem a képesség alapján kell a titkos szolgálatoknak működni. Hát hozzáteszem, hogy ne az alapján. Hát ha nem az alapján működik, akkor mi alapján? Utána bejön egy Trump, akivel nem tud kijönni, ahol óriásiak a személyi ellentétek, és ez 4 évig tetszik vagy nem tetszik Németországnak hátrány volt. Az Egyesült Államok elnöke mindig erősebb, mint a német kancellár. Majd bejön Biden, és örömünnep van Berlinben, és kiderül, hogy Biden Németország felé a Trumpi politikát folytatja. Északi áramlat 2, tessék leállni. Német autóexport USA-ba, tessék horribilis vámokat fizetni. Volkswagen botrány, továbbra is újabb pénzeket követelek. Tehát amit reméltek Bidentől, az nem jött be. Második megjegyzés. Merkel stratégiai tévedése volt a migráns kérdés. Miket mondott? Wir schaffen das, mi ezt meg tudjuk oldani? Nem tudta. Willkommens kultúr, Isten hozott kultúrája van? Nem. Nincs Isten hozott kultúrája. Kiderült az a mai német hivatalos kormánypapírokból, hogy a migránsok 50%-a lesz hajlandó dolgozni 5 év után. A német államnak ezeket az embereket el kell tartania. Akikről megvan a döntés, hogy visszaküldik, azok döntő része alá merül, nem tudom visszaküldeni. Tehát nagyon sok minden volt, amiben Merkel hibázott. Itt el lehet mondani a görögök a válságkor, amit Merkel zseniálisan kezelt. Közölték, hogy annyi jóvátételt kérnek a második világháborúért, amennyi a görög bruttó államadóság. Persze, hogy nem fizették ki a németek. A lengyelek azt követelik most is, hogy Németország fizetsen újabb kártérítést a második világháborúért. Persze, hogy nem fizetik ki. De nagyon sok minden megbomlott nyugaton. Ahogy jól működtek a dolgok pár évvel ezelőttig, ez megbomlott. Az EU nem tudta betölteni a világpénz szerepét. Az euró létrehozása alapvetően német érdek volt, francia nyomásra, mert a franciák attól féltek, hogy a német márka olyan erős, hogy pillanatok alatt a francia franc mély repülésbe megy át. Rengeteg dolgot lehetne elmondani. Mondok egy példát. Én nagyon sokat voltam Belgiumban, Hollandiában. A belgák és hollandok, és ezt soha senki nem mondja ki, nem bocsájtották meg a II. Világháborút a németeknek. Ma kiváló szövetségesek együttműködnek az Európai Unióban, NATO-ban és a többi. De máshogy tekintenek a németekre. Ahogy német egy kulcsnyelv volt, ezt a kulcsnyelv szerepet átvette az angol. Rengeteg dolgot el lehetne itt mondani, és tetszik vagy nem tetszik, Merkel ideje 16 év után lejárt.
Na most ugye sokan azt is kritizálják, különösen ugye a jobb oldalról, konzervatív oldalról a CDU-ban, hogy a párt egyfajta ilyen baloldali zöld ideológiának a fogságában van. Ezzel mennyire ért egyet?
A véleményem az, hogy Merkel rendkívül ügyesen bevitte középre a CDU-t. Ezzel elvette a szavazatokat az SPD-től, de ezzel akarva, akaratlanul létrehozta az AfD-t. Amit ön most mondott, ez talán a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb kérdés. A szociáldemokratáknak ma minimális a bázisok, 15%-on vannak, holott ez a párt évtizedekig 35-42% között mozgott. A CDU-ból pedig Merkel valami erőt tett azzal, hogy bevitte középre. Csak hogy Adenauertől kezdve mindenki azt mondta, hogy a CDU-CSU-tól jobbra nem lehet politikai erőt. És a merkeli politika következményeként jobbra létrejött az AfD, Alternatíva für Deutschland, tehát Alternatíva Németországért párt, amelyik szintén nem találja helyét, millió bensősebből vérzik, ez megint egy másik beszélgetés témája lenne, és ilyen 10-12%-on van. De azzal, hogy a CDU-t bevitte középre, ezzel a CDU-n belül kialakult egy jobboldali konzervatív ellenvélemény a Merkel-el szembe. És nagyon sok vezető politikus, többek között a Hans-Georg Maaßen, a német elhárítás hivatalosan alkotmányvédelmi hivatal elnöke is ebbe a csoportba tartozik, és most saját jogon Türingiába elindul a Bundestag választásokon, és a hivatalos CDU jelöltet egyszerűen leiskolázta.
Ugye Friedrich Merzről már korábban megemlékeztünk, beszéltünk róla, hogy ő volt az a személy, az a politikus, aki korábban már kétszer is vereséget szenvedett a pártelnöki versenyben. Most úgy néz ki mégis, hogy Laschet valamilyen oknál fogva maga mellé emelte, beemeli őt legalábbis gazdasági, pénzügyi kérdésekben, lehet, hogy valamiféle jobb keze lesz tanácsadója. Ön ezt a gesztust, ezt hogyan értékeli? Mire utalhat ez a gesztus Laschet részéről?
Van egy német közmondás, Erhard Titel ohne Mittel. Tehát megkapta a címet, csak nem kapta meg az ahhoz szükséges eszközöket. Laschetre millióan rászóltak, hogy egyedül túl kevés, túl gyenge, vegyen maga mellé embereket. És bevette Merzet, de bocsánat, hogyan, mit kért Merz? Hogy hogy legyen most a Merkel kormányba gazdasági miniszter, az Altmaier helyett. Két perc alatt leiskolázták, hogy nem lehetett. Tehát bevették egy olyan stábba, amely ma még nem működik. Bevették egy olyan stábba, amelyiknek ma még nincs költségvetése. Tehát adtak neki egy címet, hogy nyugodjon meg. Megadták a lehetőséget, hogy támogassa a Laschetet, de semmi többet.
Egyébként Merz miért akar ennyire miniszter lenni? Mi az oka erre? Presztízs kérdés, mert hogy egy bukott pártelnöki választás után?
Mert ő abból indult ki, hogy kiváló gazdasági vezető, ő abból indult ki, hogy Németország nem jó irányba megy, és abból indult ki, hogy elég pénze van ahhoz, hogy beléphessen a politikába. Neki már nem kell képletesen lopnia, mert sokszoros milliómos az eddigi tevékenysége révén, és fölkínálta a szolgálatait Németországnak, de a CDU erre nem tartott igényt.
Ugye a zöldek írtak egy levelet a CDU 75. születésnapján, amiben nagyon frappánsan és poénosan úgy fogalmaztak, hogy kedves CDU, te vagy a politika Bayern Münchenje, és hát ez kétségtelen igaz, évtizedek óta az egyik, hát nem az egyik, hanem a legnépszerűbb párt Németországban. És ugye most pont arról beszélünk, hogy Sámos sebből vérzik a párt. Mit gondol, hogyha Laschetnek ugye most 150 napja van körülbelül a választásokig, Képes-e ezeket a feladatokat, amiről itt beszélünk, irányítani, menedzselni, és hogyha igen, akkor ön mire számít, milyen irányba tolja el a CDU-nak az irányvonalát, a szekerét, tehát inkább a konzervatív irányba, vagy folytatná azt a politikát, amit mondjuk Merkelről előbb megállapítottunk, hogy a centrum felé próbálta mindig is lavírozni a CDU hajóját?
Megint elég sok mindent kérdezek, próbálok válaszolni. Amikor a zöld párt létrejött, és elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékszem, és ezt én már a 80-as években is írtam két könyvet Németországról, volt egy ember, úgy hívták, hogy Franz Josef Strauss, ma már beszéltünk róla, aki azt mondta, hogy a zöldek olyan, mint a paradicsom. Most zöld, de később megérik és piros lesz. Tehát ha a poénoknál tartunk, mind a két fél mondott nagyon jó poénokat a másikra, amely vagy bejött, vagy nem. A másik, ha én politikus lennék, erre a kérdésre nem válaszolhatnék, hát ez egy előrejelzés. Én egyetemi tanár vagyok, tehát nyugodt szívvel válaszolok. Laschetben nincs meg az a koncepció, hogy Németországot összefogja. Ettől még kancellár lehet. Én mondok önnek 20 olyan világvezetőt ma, akiben szintén nincs meg a koncepció, és ettől még vezető lehet. Első helyen Biden. De ettől még ő az Egyesült Államok elnöke. A kérdés az, hogy a zöldek föl tudnak-e nőni. Ha a zöldek és szövetségeseik, és az a szövetség mindenképp a szociáldemokrata, a harmadik pedig vagy a liberális, vagy a kommunista utópárton inkább, ha ezek csak 1-1%-ot jobb teljesítmény nyújtanak, mint ahol ma állnak, akkor megvan szeptember 26-án a többségük. Ettől kezdve a CDU-CSU hiába nyeri meg a választásokat, ellenzékbe fog szorulni. Még egy. A német államfő Németország egyik legnépszerűbb politikusa, Frank-Walter Steinmeier, hihetetlen úriember, aranyos, koncepciózus. Nekem érdekes volt, hogy a külügyminisztériumot ott hagyta és átadta egy sokkal gyengébb képességű Marx nevű embernek, és elment államfőnek, ami megint egy reprezentatív beosztás. A Steinmeier fogja eldönteni, hogy kinek adja a kormányalakítást. Ha ő dönt, akkor nem a CDU-CSU kapja, ha esély van arra, hogy egy baloldali többség ki tud alakulni.
Nógrádi úr, utolsó kérdés, és talán érdemes erre röviden még kitérni, ugye most már többször is megemlítettük a zöldeket, akik ugye nagyon úgy néz ki, hogy kulcs szereplői lesznek a következő választásnak. Beszéltünk ugye a kancellár jelöltjükről, népszerűségéről, de valamikor ők 20-30 évvel ezelőtt egyfajta, talán nem tévedés azt állítani róluk, hogy egy ilyen protestpártként indultak. Hogyan jutottak el idáig, hogy most tényleg a legfontosabb szereplői lehetnek a választásnak?
Úgyhogy fölnőttek, elnézést. Úgyhogy Baden-Württembergben ciklusok óta egy 73 éves Kretschmer nevű ember adja a tartományi miniszterelnökséget. És most megint nyert, és a CDU a történelem legrosszabb eredményét ért el most pár héttel ezelőtt. És óriási vita volt, hogy most a zöldek ott létrehozzák-e az Ampel koalíciót magyarul pirosakkal, sárgákkal, vagy a CDU-val. És a zöldek nagy része nem akarta a CDU-val összefogni, de a miniszterelnök igen. És meg tudta győzni a saját pártját. Itt is érdekes, mert azt mondták, a kulcskérdés a környezetvédelem. Mire a CDU helyi vezetője a Stoiber azt mondta, hogy kérem, mi mindig környezetvédelmi párt voltunk. Én egy picit arrébb ültem, hogy a plafon ne szakadjon le rám, de hát ő politikus, tehát neki ezt kellett mondania. Fölnőttek a zöldek, és elnézést kérek, hát a zöldek bemúltak a német nagykormányba Schröder alatt, és volt egy olyan külügyminiszter, aki magyar gyökerekkel rendelkezett, a Jóska Fischer, 48-ban született, aki érettségie volt, és a történelem egyik legzseniálisabb, koncepciózusabb külügyminiszter lett. Most nyugdíjasként a Harvardon tanít, érettségével. És én újra elmondom, ha valaki jól tud németül, olvassa Jóska Fischert, zseniális.
Na most még annyi talán érdekes, hogy sokan azt gondolják, vagy arra gyanakodnak, ugye a zöldek népszerűsége hátterében az állhat, hogy képesek voltak tulajdonképpen, hogy is mondjam, a baloldali politikával egy picit szakítani, és ők is egyfajta ilyen polgári centrum irányt vettek. Ez igaz lehet?
Igen, de kulcskérdés számukra a környezetvédelem, és ezt hangsúlyozzák. Az atomerőművek bezárása, a szénerőművek bezárása, a gépkocsiknál a szükséges fejlesztések végrehajtása. Tehát rengeteg olyan dolgot mondanak, amit az idő követel, és Még egyet hagyj mondjak, én beszéltem előbb a Linnerről, a liberális párt vezetőjéről. Én több mint 1000-szer voltam Németországban. A Linner, aki egy ilyen 40 év körüli pártvezér, azt mondta, hogy 18 éves kora óta csak Porsche-ban hajlandó utazni. Én itt is kettőt nyeltem, hogy egy párt elnök ilyet nem mondhat, még ha így gondolja, sem mondhat ilyet, mert a német társadalom szegényedik. Én nagyon jól emlékszem, én 88 óta jártam ki rendszeresen Németországba, volt egy hetente, és láttam a jólétet, és látom azt, hogy ma ez a jólét sokkal alacsonyabb szinten van. Tehát amit ma a zöldek kimondanak, az a német társadalom jelentős része számára szimpatikus.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszont.
Viszont hallásra.